Pusztán attól, hogy valahogyan emlékezünk az Úr Chaitanya Mahaprabhura, azok a dolgok, amelyeket nehéz véghez vinni, mind könnyűvé válnak. Ha azonban nem emlékezünk rá, még az is nagyon nehéz lesz, ami valójában könnyű. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhunak. Ismételjük együtt.
Pusztán attól,
hogy valahogyan emlékezünk az Úr Chaitanya Mahaprabhura, azok a dolgok, amelyeket nehéz véghez vinni, mind könnyűvé válnak. Ha azonban nem emlékszünk rá, még az is nagyon nehéz lesz, ami valójában könnyű. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az Úr Chaitanya Mahaprabhunak. Köszönöm szépen, Srila Prabhupád magyarázata. Srila Prabhupáda Nanda Saraswati Chaitanya Chanda Amrita című művében azt mondja, aki csak egy parányi kegyet is kap az Úrtól, olyan magas szintre emelkedik, hogy még a felszabadulással sem törődik többé, amelyet sok nagy tudós és filozófus keres. Az Úr Chaitanya baktája ugyanígy lidércvénynek tekinti, hogy a mennyei bolygókon éljen, és felülemelkedik a misztikus jóga erejének tökéletességén, mert számára az érzékek csupán kitölt fogú kígyó. A kígyó méregfogai miatt rendkívül félelmetes és veszélyes állat, de ha ezeket a fogakat kitörik, többé nem kell félnünk tőle. A jóga elvei az érzékek szabályozását szolgálják, ám annak az érzékei, aki az Úr szolgálatát végzi, nem lehetnek a kígyókhoz hasonlóan veszedelmesek. Mindez Sri Chaitanya Mahaprabhu ajándéka. A Hari Bhakti Vilász megerősíti, hogy a nehéz dolgok könnyen elérhetővé válnak, az ember emlékezik Sri Chaitanya Mahaprabhura, a könnyűeket pedig nagyon nehéz lesz megértenünk, ha elfelejtjük őt. Valójában láthatjuk, hogy amiatt, hogy nem kapják meg Chaitanya Mahaprabhu kegyét, még azok sem képesek megérteni ezt a felettébb egyszerű fogalmat, hogy az élet az életből származik, akik a nyilvánosság szemében nagy tudósok. Azt a hamis álláspontot védik, mely szerint az élet az anyagból származik, noha nem képesek bebizonyítani, hogy ez így van. Ezért aztán a modern civilizáció, amely hamis tudományos elmélet alapján fejlődik, csupán problémákat teremt, melyeket az úgynevezett tudósoknak meg kell oldaniuk. A Sri Chaitanya Charitamrita írója az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhunál keres menedéket, hogy elbeszélhesse azokat a kefteléseket, amelyeknek az Úr gyermekként megjelenve hódolt, hiszen az elmekitalációra hagyatkozva az ember nem alkothat ilyen transzcendentális irodalmat. Aki az Istenség legfelsőbb személyiségéről ír, az kétségtelenül elnyelte az Úr különleges kegyét. Pusztán az akadémiai képesítéssel senki sem írhat ilyen könyveket. Homogyánati
világ, Csasúrum értem én, eszmeiségről én a maha. Gyerség és a Chaitanya Prabhu Nityananda, Sérvétek dátás, Sivászedi Gólagat te minden. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Patanjana Smitir Yasmin Gushkaram Sutram Bhavet Vismiti Viparitam Syat Sri Chaitanya Namamitam. Pusztán attól, hogy valahogyan emlékezünk az Úr Chaitanya Mahaprabhura, azok a dolgok, amelyeket nehéz véghez vinni, mind könnyűvé válnak, azonban nem emlékszünk rá, még az is nagyon nehéz lesz, ami valójában könnyű. Tisztelt teljes hódolatomat ajánlom az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhunak. Itt vagyunk ma ezen a nagyon kedvező időpontban és nagyon kedvező helyen, Sri Chaitanya Mahaprabhu megjelenésének a napján itt a templomában. És ezt a verset választottam azért, hogy elgondolkodjunk azon, hogy igazából mit kaptunk Sri Chaitanya Mahaprabhutól. Gondolta már esetleg valaki azt, hogy nehéz gyakorolni a lelki életet, vagy elérni az Isten iránti szeretetet, hogy úgy gondolja, hogy egy kicsit távol van tőle? Volt már valakinek ilyen gondolata? 2-3 néhány volt. És miért volt ez a gondolatunk. Pontosan. Elfelejtettük az Úr Csétanyját. Mert ez a vers azt mondja, hogy ha emlékezünk az Úr Csétanyjára, emlékezünk az Úr Csétanyjának a kegyére, akkor ugye kimenni az anyagi világból, visszamenni Istenhez, elérni az Isten iránti szeretetet, az számunkra egy nagyon nehéz dolog, mert nagyon lentről indulunk. De hogyha emlékezünk az Úr Csétanyja Mahaprabhunak a kegyére, aki eljött a Karuna avatárként, akkor igazából lehet, hogy nagyon elesettek vagyunk, de Sri Csétanyja Mahaprabhu pont az elesettek megmentője. És amikor az elesettek találkoznak az elesettek megmentőjével, az egy ilyen pont, egy jó kombináció. Ez így összeírik, asztrológiai szempontból is, nagyon kombinálás. Tehát, hogy ő az elesettek megmentője. És hogyha mi nála veszünk menedéket, akkor nekünk is lehet esélyünk, nekünk is lehet. Nem, hogy csak esélyünk lehet, hanem akkor mi is vissza tudunk menni Istenhez. És azt mondja a vers, hogyha valaki elfelejti az Úr Csétanyja Mahaprabhut, akkor az is nehézé válik, ami valójában könnyű. És mi az, ami könnyű itt az anyagi világban? Csak megélni. Mindenki ezért küzd, köröm szakadtával, hogy valahogy megéljen az anyagi világba, ami amúgy eleve el van már rendezve. Ugye, hogyha ebbe belegondolunk, hogy Krisna már mindenkit ellát, már most. Ez az anyagi világ teljes, és mindennel teljes mértékben fel van szerelve. Ez azt jelenti, hogy amikor az emberek ezzel a vágyal tevékenykednek, hogy csak megéljenek, ez azt jelenti, hogy cselekednek azért, amit amúgy is megkapnának. De mivel elfelejtik az Urat, legalább még aggódnak és félnek egy csomó közepette, miközben próbálnak csak fennmaradni az anyagi világban. És ez, ennek mind csak az az, hogy elfelejtjük Sri Csétanya Mahaprabhut. És a mai napnak az a célja, hogy próbáljunk ismét intenzívebben emlékezni. Azt hiszem, hogy mindenki emlékezik az Úr Csétanyára valamennyire, vagy próbálja, de ezek a fesztiválok lehetőséget nyújtanak mindannyiunknak, hogy még intenzívebben emlékezzünk az Úr Csétanya Mahaprabhura. Az Úr Csétanya eljött azért, hogy meggyógyítson bennünket az anyagi betegségből, amikor azt gondoljuk, hogy ez az anyagi világ az otthonunk, mi vagyunk a középpontban, és mi boldogok lehetünk az anyagi világban, ezek nagyon komoly félreértések. És Sri Csétanya Mahaprabhu eljött azért, hogy kigyógyítson bennünket ezekből a nehézségekből, ezekből a félreértésekből. És Sri Csétanya Mahaprabhu nem írt sokat. Egy dolgot írt, a siksástakát, 8 verszakot. De igazából ebben a 8 verszakban benne van az egész Srimad Bhágavatam, benne van a Védák, 100 000 könyv. Kicsit MP3 formátumban van. Az MP3-nak, az MP3-nak, az MP3-nak, az MP3-ja. Tehát, hogy nagyon, nagyon össze van tömörítve. De minden benne van. Benne van az is, hogy jobb kézzel legyünk, amikor prasszádomot tisztelünk. Benne van az is, hogy tisztítjuk a nyelvünket, miután felkelünk. Sok minden benne van, de nem olyan nyilvánvaló az első ránézésre. A siksástaka igazából adja nekünk azokat az utasításokat, ahogy követnünk kell a lelki életet, követni kell a lelki életnek a hangulatát. Srila Vyászadeva, amikor leírta a Srimad Bhágavatamot, ugye leírta az egész Védákat, de nem volt elégedett. És Narada Muni rámutatott, hogy neki közvetlenül kell írni az Úr Csét, vagy az Úr Krisnának a ketteléseiről. És igazából Srila Vyászadeva egyetlen célval írta rá a Srimad Bhágavatamot, hogy bemutassa nekünk a Krisna és a bakták közötti szerető viszonzást. Mert amikor hallunk ezekről a szerető kapcsolatokról, és ugye bakták mennyire boldogok, amikor Krisnával ebben a szerető kapcsolatban vannak, akkor elfeledkeznek minden másról, és vissza akarnak menni a lelki világ, hogy akarják ezt a kapcsolatot. De látjuk, hogy a Srimad Bhágavatamban nem csak erről van szó, egy csomó minden más dologról is van szó. Teremtésről, nagyon izgalmas részek a teremtésről, hogyan alakult ki a 14 bolygórendszer, az univerzumok,
különböző anartákról van szó, azért, hogy képesítsen bennünket arra, hogy be tudjuk fogadni a tizedik éneknek a mondani valóját. De amikor Krishna visszament, ugye Krishna eljött azért, hogy hirdesse a lelki világot, reklámozza a Goloka Vrindavant, marketing tevékenységet folytatott, és visszament, és akkor nézte az eredményt, hogy hányan jönnek vissza. Ugye valaki meghirdet egy programot, plakátozik, szóló, Facebookon meghirdeti, akkor néz utána, hogy hányan jönnek el. Meghirdette a lelki világot, nem jöttek annyian, mint amennyire számított volna. És akkor gondolta, hogy kell egy kis stratégiát változtatni, hogy még többen vissza tudjanak jönni, nem jöttek vissza annyian, amennyit szeretett volna. És eljött Sri Chaitanya Mahaprabhuként, hogy még nyilvánvalóban bemutassa, hogy nekünk mit kell tenni. Mert a Srimad Bhágavatamban tökéletesen le van írva a Krisna tudatnak a filozófiája, Krisna tudatnak a gyakorlata, a szambanda, a vidéja, a prajógyana, a célja. Minden le van írva, de amikor valaki nézi, hogy Krisna hogyan cselekszik, akkor Krisna nem pont mindig a legpéldamutatóban cselekszik, kívülről. Krisnának a belső hangulata, hogy szeretettel és boldogsággal akarja megajándékozni a baktáit, az igazából tökéletes, nem is lehet más. De ahogy kívülről kinéz, az félreértésekre adhat okot. Ezért Krisna eljött újra egy olyan módon, hogy ne lehessen félreérteni egyáltalán. Eljött Sri Chaitanya Mahaprabhuként, eljött egy bhakta formájában, eljött egy bhakta hangulatával, azért, hogy tökéletesen megtanítsa nekünk azt, hogy mit kell csinálnunk, hogy minden lépésnél mit kell nekünk csinálnunk ahhoz, hogy tökéletesen el tudjuk sajátítani ezt az Isten iránti szeretetet. És a Siksástakának a verse igazából leírják azt, hogy minden melyik lépésnél milyen hangulatban kell gyakorolnunk a lelki életet. És fogok erről beszélni, és Sri Chaitanya Mahaprabhunak a kefteléseit, vagy a baktákkal való viszonzását ezek alapján, a lépések alapján próbálom bemutatni. Ugye az első vers a Siksástakában leírja azt, hogy mit tud valaki elérni azáltal, hogy gyakorolja a lelki életet. Valakinek azt hiszem nagyon sokan olvastátok, mert milyen eredményt ad a lelki életnek a gyakorlata, a szennév éneklése? Mit mond a Siksástakának az első verse?
Megtisztítja az elme poros tükrét.
Megtisztítja az elme poros tükrét, hogyha valakinek esetleg poros lenne a tükör. Meg fogja tisztítani. Igen, köszönöm. Valami még?
Kiadja az ismétlődő születés és halál.
Lángoló tüzét kioltja. Tehát, hogy a szenvedése az le fog csökkenni, hogyha valaki énekli a Szent nevet. Köszönöm. Valami más még?
A boldogság megnőni fog.
A boldogság nőni fog. Nem, hogy csak a szenvedés elmúlik, hanem boldogságot fog tapasztalni. Igen. Mit még? Transzcendentális tudás fog kapni, vidyávadú dzsivanam. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, hogy vidyávadú. Hogyha valaki énekli a Szent nevet, akkor a transzcendentális tudás úgy fogja követni őt, mint ahogy a feleség követi a férjet. Tehát, hogyha valaki énekli a Szent nevet, a transzcendentális tudás az automatikusan meg fog nyilvánulni előtte. Ez már négy. Mit kap még valaki?
Jó
szerencse
fehér
lótuszát táplálja. Mit jelent ez?
Az Isten
szeretet. Itt van a fehér lótusz.
Hát ugye a
Kali-jugában
az Isten szeretetnek a kifejlődése a lélek számára lehet.
Igen, Isten szeretet kifejlődése. Hallottam egy magyarázatot, ahol ez azt mondja, hogy igazából ez azt jelenti, hogy valaki előtt feltárul a lelki azonossága, hogy megnyilvánul a szvarupája. Tehát, hogyha valaki énekli a Szent nevet, akkor megnyilvánul előtte a szvarupája, ez a Sri Akaira Csandrikávitaranam. Már majdnem, teljesen meg vagyunk. Mancsari Mataji igazából említett, hogy fog valaki tapasztalni transzcendentális boldogságot, ami egyre növekszik. Nem, hogy csak egy statikus boldogságot, ami ugyanakkora, hanem nő és nő és nő, és soha sincs vége. Ugye az anyagi boldogság az tűnékeny, pillanatnyi, ez nem, hogy csak megvan, hanem egyre tovább és tovább növekszik. És van még egy eredmény, szarvátmásznapanam, az azt jelenti, hogy a lélek teljesen megtisztul. Alul, fölül, kívül, belül, jobb oldalt, bal oldalt, mindenhogyan. Tehát, hogy teljesen megtisztul a lélek. És hogyha mi tapasztaljuk ezt, vagy hallunk erről, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu kegye által, akkor mi ezt el tudjuk élni. Vissza tudunk menni a lelki világba. El tudjuk élni a tökéletességet. Minden szenvedésnek vége lehet. Transzcendentális, egyre növekvő boldogságot lehet tapasztalni. Szeretne esetleg valaki boldog lenni? Egy, kette. Nem volt olyan egyértelmű. Tehát, hogyha valaki szeretne esetleg boldog lenni, és egy olyan boldogságot tapasztalni, ami egyre növekszik, akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu ezt a szennevet hozta el. Ezt elhozta nekünk, hogy mi ezt tapasztalhatjuk. És amikor valaki erről hall, akkor a hangulata a lelki gyakorlatának az, hogy nagyon lelkes. Hogy ez számomra is elérhető. Ez nem csak valaki számára 5000 évvel ezelőtt, akik a Himalájának a tetején éltek, ők elérhetik, hanem igazából ez a számomra is elérhető. Van egy vers a Chaitanya Bhagavatban, ami azt mondja, hogy ez Sri Chaitanya Mahaprabhu mondja, azért jelentem meg a Földön, hogy bevezessem a szankirtan folyamatát. Mindenütt prédikálni fogom a szankirtant, és minden ajtón kopogni fogok, hogy beavassam az embereket az Isten szeretett vallásába. És azt mondja a Sri Chaitanya Mahaprabhu, hogy minden ajtón kopogni fog. Ez mit jelent? Küldi a baktáit. Igen, ezt is jelenti. Mit jelent még?
Hogy mindenkiért jön.
Hogy mindenkiért jön.
És hogy ő kezdeményezi.
Ő kezdeményezi.
Címlistával dolgozik.
Szíveknek az ajtaján. Valakinek még? Ezek mind jó válaszok voltak.
Nem csak az utcai, meg a parkolós osztás, hanem a házalást is
javasolja. Házalást is javasolja. Igen, ezt is. Ez azt jelenti, hogy amikor mi próbálunk prédikálni, Sri Chaitanya Mahaprabhu ott van velünk, azt mondja, hogy minden ház ajtaján be fog kopogni. Tehát, hogy amikor mi prédikálunk, Sri Chaitanya Mahaprabhu ott van. Lehet, hogy nem látjuk, lehet, hogy nem tökéletes még a látásunk. És ez azt is jelenti, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhunak a szankirtan keftelései, azok most is zajlanak. Mert Sri Chaitanya azt mondta, hogy minden ház ajtaján kopogni fogok. Itt Budapesten kopogtunk már minden háznak az ajtaján? Nem? Ugye lehet, hogy nem. Lehet, hogy főleg amik most épültek. Tehát, hogy ez azt is jelenti, ez a kijelentés, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu keftelései most is zajlanak. És mi részt tudunk venni Sri Chaitanya Mahaprabhunak a kefteléseibe. A kérdés, hogy mennyire vagyunk tudatosak erről. És még itt nem fejezi be az Úr Chaitanya Mahaprabhu, így folytatja. Valójában minden elesett lelket meg fogok menteni. A démonok és az ateisták, akiknek soha nem volt hitük bennem, sírni fognak az irántam érzett szeretettől. Amikor csak megemlítik a neveimet, a bűnösöket, az érinthetetleneket, az alacsonyrendűeket és a nőket, mind a kegyenben részesítem ebbe a jógában, az Isten szeretett ajándékával, melyre még a félistenek, a bölcsek és a felszabadult lelkek is vágyakoznak. Mit jelent ez a vers?
Van esélyünk.
Van esélyünk. Mire?
Csak a felszabadult lelket
ismernek, tudnak, hogy váljuk. Igen, hogy elérjük az Isten jelenti szeretetet, És mondja azt is, hogy mire nincs esélyünk. Hogy elmenekülni. Hát azt is mondja, hogy igazából, ugye, mert itt azt mondja, hogy nem csak a félistenekről, felszólt lelkekről beszél, hanem arról is azt is mondja, hogy a ateisták, a démonok sírni fognak az extázistől. Tehát az azt jelenti, hogy akik igazából el akarnának menekülni, akik igazából nem akarják ezt, ők is meg fogják kapni. Néha ez, néha mondják is az emberek, hogy miért hozkunk könyvet, miért szállunk rájuk, már megint miért énekeljük ezt a Hare Krishna mantrát, már énekeltétek eleget, most énekeljétek valami mást. És kifejezik, hogy, hogy akkor kicsit sok nekik. De Sri Chaitanya Mahaprabhunak ez a terv, hogy igazából, hogy mindenkit, mindenkit el fog kapni. Mondja, a Chaitanya Bhagavatban mondja egy másik helyen, hogy igazából én hálót szövök. Hálót szövök az egész világ körül, és ez a háló az én baktáimnak a hálója. Hogy egyre több és több bakta fog megjelenni a világban, egyre több személyből lesz bakta, és amikor valaki próbál itt élni a világba, lépten nyomon baktákba fog botlani, akik mire emlékeztetik őt? Kire emlékeztetik őt? Krisnára, Sri Chaitanya Mahaprabhura. Tehát, hogy emlékezni fognak Krisnára akarva, akaratlanul. És amikor valaki emlékszik Krisnára, ugye meglát, itt már megint itt vannak ezek a Hare Krisnások, és akkor emlékszik Krisnára. És amikor emlékszik Krisnára, akkor tisztul a szíve. Lehet, hogy nem teljesen tudatosan, de tisztul a szíve. És amikor ez elég intenzitású, ez a találkozás, és kezd egyre mélyebb lenni, akkor egyre több és több szent kitisztul az embereknek a szívéből, és lassan lépésről lépésre megkapják ezt az Isten iránti szeretetet. És ez azt jelenti, hogy aki itt ül a szobában, mindenki meg fogja kapni. Hogyha valaki rendesen gyakorolja és szépen prédikálja, akkor egy életen belül. Hogyha rendetlenül gyakorolja, akkor lehet, hogy eltart két életig, és hogyha valaki nagyon spésztes, akkor lehet, hogy három élet. De aki itt ül, nem fog megmenekülni. Lehetetlen. Mert Sri Chaitanya Mahaprabhu, mert behozott benneteket ide, behozott bennünket ide, az azt jelenti, hogy már itt vagytok. Lehet még egy kicsit ficánkolni, meg egy hülyeséget csinálni. De az nagyon kicsi annak a hatásahoz képest, amekkora Sri Chaitanya Mahaprabhunak a kegye. Néha beszélek baktákkal is, mondjuk, hát ez nagyon nehéz is. És én igazából nagyon más, és én annyi hülyeséget csináltam. És akkor felszoktam tenni nekik a kérdést, hát akkor tegyük mérlegre, hogy melyik a nagyobb. A te feltételekhez kötöttséged, vagy Sri Chaitanya Mahaprabhunak a kegye. Melyik a nagyobb? Melyik a nagyobb? Ki tudja? Ez azt jelenti, hogy igazából ez nekünk is elérhető, és hogyha együttműködünk, és hogyha nem ficákolunk nagyon, akkor ez nagyon gyorsan tud történni, de ez csak rajtunk függ. És minden lehető segítséget megkapunk hozzá. Megkaptuk a Szent Nevet, megkaptuk a Simat Bhágavatamot, megkaptuk Sisi Gordítás, Sisi Láda Sámaszundarnak a társaságát, megkaptuk a bakták társaságát, szakértő, lelki tanítómester vezet bennünket. Tehát, hogy mindenünk megvan. Tehát, hogy mostantól igazából az a mi feladatunk, hogy a lehető legkevesebb hülyeséget csináljunk. Mert akkor nagyon rövid idő alatt fog történni, és hogyha kicsit több hülyeséget csinálunk, akkor lehet, hogy egy picivel több idő ideig fog tartani, de akkor se tudunk elmenekülni. Mert már itt vagyunk Sri Chaitanya Mahaprabhunál. És Sri Chaitanya Mahaprabhu nagyon-nagyon szakértő, hogy kell visszavonzani a feltételekhez kötött lelkeket. Eljött Sri Chaitanya Mahaprabhuként, megmutatja nekünk a tökéletes példát. És ugye a második verse a Siksástakának, arról szól, hogyha esetleg nem tapasztaljuk a Szent Névnek az ízét, énekeljük a Szent Nevet, de nem tapasztaljuk ezt az extázist, ugye, hogy az miért van. Nám-nám akárjuk a hudáni csaszar, csak tiszta trápidáni, amit azt marani énak állna. Étadrisitava kripába gavam a mápit, durdajam, idősem, ihácsani nánrága. Ó, kedves Uram, neked sok-sok millió neved van, mint Krishna és Govinda, amelyeket felhatalmaztad az összes potenciáddal. De nekem van egy icipici problémám. Mi a probléma? Mi a problémám? A problémánk? Tisztelt a kivételnek, akinek nem probléma. Nem vonzódunk, nincs ragaszkodásunk a Szent Névhez, ugye? Ez az egyetlen icipici probléma, ami még esetleg csinál egy kis akadályt nekünk, hogy nem elég erős a vonzódásunk. És ez a vonzódásnak a hiánya amiatt van, hogy ugye csináltunk olyan dolgokat, amiket nem kellett volna, és ezeknek a következményei akadályozzák azt, hogy meg tudjuk ízlelni a Szent Névnek az ízét, az Isten iránti szeretetet. És ezért kaptuk a Srimad Bhagavatamot, Prabhupádtól a Bhagavad Gita-t, Sri Chaitanya Charitamritát, hogy ezek az akadályok el legyenek oszlatva. A Srimad Bhagavatam az nem más, mint egy gyógyszer. És Sri Chaitanya Mahaprabhu a tapasztalt orvos, aki odaadja nekünk ezt a gyógyszert, elküldte Srila Prabhupádot, hogy írja meg a magyarázatokat. És amikor olvassuk a Srimad Bhagavatamot, amikor tanuljuk a Srimad Bhagavatamot, amikor gondolkodunk arról, hogy hogyan alkalmazzuk az életünkbe a Srimad Bhagavatam tanításait, akkor ezek a félreértések nagyon gyorsan el lesznek távolítva. De ugyanúgy Sri Chaitanya Mahaprabhu akkor megnézi a pulzusunkat, mint egy ajurvédikus orvos, ugye három dósát kell nézni, hüvelykujj alatt van a kaffadósa, mutatóujj alatt van a pittadósa, középsúly alatt van a vátadósa, és amikor valaki lefogja, akkor és ért hozzá, hogy mit kell tapasztalni, akkor tudja azt, hogy milyen állapotban van a beteg, és akkor milyen gyógyszert kell neki adni. És ugyanígy Sri Chaitanya Mahaprabhu is lefogja a pulzusunkat, és akkor nézi a szambandagjánban milyen problémák vannak. Van-e félreértésünk arról, hogy ki vagyok én? Kicsoda Krishna? Mi a körülöttünk lévő világ? Ugye lehetnek ilyen félreértések, hogy én vagyok a világ közepe. Ugye ez tipikus ilyen szambanda félreértés. Vagy ez az anyagi világ, ez a boldogságnak a helyszíne. Itt valaki boldog tud lenni. Hallott már valaki ilyenre? Itt boldognak lehet lenni az anyagi. Ez egy félreértés amúgy. De a Srimad Bhagavatam nagyon szakértő módon kezeli ezeket a félreértéseket. Például, ugye, hogy egy kicsit így madártáblából nézünk be a Srimad Bhagavatamra. A Srimad Bhagavatam 5. éneke ezzel a témakörrel foglalkozik, hogy hogy tudunk lemondani az anyagi világról. És Priyavrata Maharajnak a története beszél arról, hogy amikor valaki próbál lemondani, ugye ő próbált lemondani, de rábeszélték arra az Úr Brahmá és Svayambhuva Manu, hogy fogadja a világ fölötti uralkodást. És ő nem akarta elfogadni, de akkor mégis elfogadta. És amikor elfogadta a világ fölötti uralkodást, akkor érezte az uralkodásának egy pontján, hogy túlságosan belemerült az anyagi világba. És akkor onnan próbált megint kijönni. Tehát, hogy próbált lemondani, és lefoglalt az anyagi világot, de nem volt olyan könnyű. És ez a történet azt jelzi, hogy ha megérintjük az anyagi világot, az anyagi világ olyan, mint a tűz az égetni fog. És ezért helyes egyensúlyba kell tartanunk a lelki gyakorlatainkat és a tevékenységeinket, hogy meg tudjunk ettől menekülni. Akkor van utána Ámbira Maharajnak a története, az igazából arról a fajta lemondásról szól, amikor valaki az érzéki tárgyakon meditál, de kívülről lemondottnak tünteti fel magát. Aztán hallunk Rishabhadevnak a történetéről, Rishabhadev bemutat, hogy mi a helyes lemondás, mi a helyes uralkodás, a helyes tanítás. És aztán hallunk Bharat Maharajnak a történetéről, aki lemondott a világról, elvonult az erdőbe, és mi történt vele? Elkezdett vonzódni egy őzgidához. Azt hiszem, erről fog szólni a színdarab, hogy hogyan, hogyha egy szóval akarjuk kifejezni Bharat Maharajnak a történetét, akkor ez arról szól, hogy figyelmetlenség, vagy óvatlanság, hogy figyelmetlenek vagyunk a lelki gyakorlatainkban. És Bharat Maharaj csinált egy hibát, hogy akkor elkezdett ragaszkodni az őszhöz. És Krisna megvédte, de plusz két életet itt kellett maradni az anyagi világban. Tehát, hogy megvédte, és adott neki tanítást, de volt egy kis ára, akkor még két életet itt kellett maradni az anyagi világban. És aztán ugye hallunk Jatabharatnak a történetéről, és Jatabharat, amikor tanult ebből a hibából, akkor nagyon érzékletesen leírja nekünk az anyagi világnak a természetét. Ha valaki olvas az 5., 13. vagy 14. fejezetét az élvezet erdejéről, ez a két fejezet bemutatja az anyagi világnak a mesztelen formáját. Ruha nélkül, smink nélkül, kozmetika nélkül, úgy, ahogy van. És amikor hallunk erről, akkor eltűnik, eloszlik ez a félreértés, hogy itt az anyagi világban boldogok tudunk lenni. Ez az anyagi világ nem arra van tervezve, de úgy van reklámozva. Tehát, hogy az a reklám, hogy itt boldognak lehet lenni, de az a valóság, hogy nem. És a Srimad Bhagavatam nagyon szépen megmutatja azt. Aztán a Srimad Bhagavatam beszél a 5. a bolygórendszerekről. Megmutatja nekünk a láthatatlant, és megmutatja nekünk azt, hogy igazából még azt se látjuk, ami az orrunk előtt van. Hogy a nyilvánvaló dolgokat se tudjuk látni. És amikor látjuk az anyagi világot, látjuk a bolygórendszereket, látjuk, hogy ezt hogy kapcsolódik Krisnához, hogy ez az anyagi világ, hogy Krisnának a teste, akkor le tudom mondani róla. És hogyha valakinek mindezek után nem sikerült, hallott ezeket a történeteket, van még egy nagyon szép történet az 5. ének végén, ki tudja esetleg, hogy mi az 5. ének, hogy fejeződik, mit ír le?
Pokolbolygókat.
Tehát, hogyha valakinek nem sikerült, ezek vannak. És hogyha még próbálja itt boldog lenni az anyagi világ, vagy bűnöket elkövetni, akkor Srimad Bhagavatam 5. ének utolsó fejezete azt mondja, hogy mondod át még egyszer. Biztos? Biztos, hogy ezt akarod csinálni? Tehát, hogy kétféleképpen lehet lemondani. Önkéntesen és kényszerítve. Ez a két opció. Mindenki megválaszthatja, hogy melyik lehet, melyiket szeretné, ez a két opció van. És a Srimad Bhagavatam nagyon konkrétan, nagyon szemléletessé teszi ezt a témát, és sok más témát is. És a Srimad Bhagavatam összes története elsőtől a 9. énekig azért van, hogy eltávolítsa ezeket a szennyeződéseket, hogy amikor mi hallunk Krisnának a kefteléséről, akkor meg tudjuk kóstolni a raszát. Csak azáltal, hogy hallunk a Vrijvásziknak és Krisnának a viszonzásáról, akkor mi is, bennünk is felébredjen ez a vágy, hogy én is ezt akarom. Én is akarom ezt Krisnától. És Sri Chaitanya Mahaprabhu elhozta ezt nekünk. Elhozta nekünk, hogy ezt mi is tudjuk tapasztalni. És lehet, hogy mi is csináltunk butaságokat. De itt Sri Chaitanya Mahaprabhu mutatja, hogy a hangulat ebben a részben, mert az első vers mutatja azt, hogy a sadhá szinten, amikor valaki megkapja a Krisna tudatot, hogy akkor milyen hangulatba kell gyakorolni. A második vers mutatja azt, hogy a szadusanga, a bhajanakriya, anartanivritti szinten milyen hangulatba kell gyakorolnunk a lelki életet. Meg kell bánnunk, jó, én sok dolgot csináltam, amit nem kellett volna. Próbálom ezt elhagyni. hagyni, próbálom feladni ezt, és kérem Sicsitani Mahaprabhunak a menedékét. És amikor ebben a hangulatban vagyunk, hogy én mostanában voltam, annyi hülyeséget csináltam, de kedves Uram, kérlek, adj menedéket a lótuszlábadnál. És amikor ebben a tudatállapotban tanuljuk a Srimad Bhágavatamot, akkor nagyon gyorsan a Srimad Bhágavatam olyan, mint egy vírusírtó program. Ha valakinek volt esetleg már vírus a számítógépén, és volt egy jó vírusírtó programja, akkor az a vírusírtó program leszedi róla. Ugyanígy a Srimad Bhágavatam, ez a vírusírtó program, az első 9 ének, a 10. ének az már egy másik opció, másik kategória. Akkor levesz, tehát, hogy nem lehet senkinek olyan anartája, amire a Srimad Bhágavatam nem ad gyógyszert. Tehát, hogyha olvassuk ezeket a történeteket, tehát, hogyha valakinek van olyan anartája, amiről úgy gondolja, hogy a Srimad Bhágavatam nem ad rá gyógyszert, az nyugodtan jelentkezzen, és akkor mi megmutatjuk neki, hogy akkor hol van az a történet, mert mindegyikre van. Mindegy kivétel nélkül minden félreértés tisztázza a Srimad Bhágavatam. Hogyha valakinek félreértése van a lelki gyakorlatokról, ugye ez az avidéjával kapcsolatban, akkor tisztázza azt is. Hogyha valakinek félreértése van a prajócsannal kapcsolatban, mi az élet célja, akkor arra is van, ad megoldást. És igazából ezen kívül tud-e még valamilyen félreértést lenni? Ki vagyok én, ki Isten, mi a körülöttem lévő anyagi világ, mit kell csinálnom, és mit kell elérnem? Van ezen kívül más félreértés, ami ezekben nem tartozik bele? De lefedi az egészet. És Sicsitanya Mahaprabhu, mint egy szakértő orvos, akkor úgy adagolja. És amiről még szeretnék beszélni, az az, hogy amikor Sicsitanya Mahaprabhu találkozik bizonyos személyekkel, hogy hogyan viselkedik velük. Mert a viselkedéséből mi igazából tudunk tanulni, mert Sicsitanya Mahaprabhu egy tökéletes példát mutat a mi számunkra, hogy minden helyzetben hogyan kell viselkedni. Például, amikor volt ez a Digvijayi pandit, jött Navadvipba ez a hatalmas nagy pandit, aki arról volt híres, hogy minden más tudós legyőzött, és eljött Navadvipba is. És Navadvipnak a tudósai akkor próbáltak elmenekülni, mert az volt a híre, hogy Saraswati anya, a tudás istennője beszél a nyelvén keresztül. És bárki, aki szembe kerül vele, akkor igazából meg lesz szégyenítve, mert legyőzi a pandit a hatalmasnak tudásával. És Sicsitanya Mahaprabhu, amikor jött, akkor ott úgy ismerték, hogy Nimai pandit, már jött, ott volt Navadvipban, és amikor jött a Digvijayi pandit, akkor gondolkodott, hogy hogy gyógyítsa meg ezt a panditot. Ez nagyon érdekes, hogy a Chaitanya Bhágavat leírja, hogy ő már gondolkodott róla, hogy mit csináljon bele. És mondta, hogy ez a pandit ez nagyon-nagyon büszke. Nagyon büszke a tudására. És hogyha nyilvánosság előtt győzi le, akkor annyira a hamis egója olyan nagy fájdalmat tapasztal, hogy ott fog meghalni. Nem akarta megölni. És azért gondolkodott, hogy egy nagyon bensőségesen, tehát hogy nagyon kevés ember előtt fog vele találkozni, hogy a hamis egójának ne legyen olyan nagy törés. És amikor úgy rendezte Sicsitanya Mahaprabhu, hogy már éppen alkonyodott, leszállt az éj, és akkor érkezett meg a Digvijayi pandit Navadvipba, és ott találkozott Sicsitanya Mahaprabhuval. És Sicsitanya Mahaprabhu mondta, hogy én csak egy tudatlan ostoba vagyok, én csak egy kis nyelvtan tanítok itt a diákjaimnak, nem vagyok olyan fontos igazából, ugye. Amikor büszke emberekkel találkozott Sicsitanya Mahaprabhu, nagyon érdekes megnézni, hogy hogyan viselkedett. Hogyan viselkedett? Nagyon alázatosan. Mert igazából fontosabb az, ahogy viselkedik valaki, mint amit mond. Az is nagyon fontos, hogy mit mond, de még fontosabb, hogy hogyan viselkedik. És Sicsitanya Mahaprabhu elkezdte tanítani ezt a büszke panditot arra, hogy hogyan kell viselkedni. Lehet, hogy van tudásod, ez nem jogosít fel arra, hogy büszke legyél, mert ezt a tudásodat kaptad, főleg te kaptad Saraswatitól, a szerencse Isten, vagy a tudás Istennőjétől. És akkor Sicsitanya Mahaprabhu elkezdte tanítani a viselkedésével. Én csak egy jelentéktelen nyelvtantanár vagyok, nem tudok sokat, itt van néhány diákom, néhány tanítványom, őket tanítom. De te nagyon-nagyon nagy tudós vagy, itt vagyunk a Ganges partján, kérlek szavaljad verset Gangesen a dicsőségéről. És akkor úgy írja a Chaitanya Charitamrita, amit zúgó szél elkezdte sorolni a verseket a pandit. És költött, nem tudom milyen rövid idő alatt, 100 verset. És csak mondta, nem is gondolkodott rajta, nem írta le, csak mondta. És így Chaitanya Mahaprabhu nagyon megdicsérte, ez csodálatos. Kérlek, akkor méltasd ennek a versnek a díszítő elemét, a csodálatosságát, és mutass rá hibáira is. És akkor a pandit hibáira. Hát ezekben nincs hiba. És akkor sincsült a nyomafogó, akkor elkezdte mondani a díszítő elemeket, hogy mi az, ami nagyon szép, és akkor mi az, ami igazából hiba. És akkor a pandit elgondolkodott, hát hogy tudtad te megjegyezni, amit én mondtam? Elmondta ezt a 100 verset, megjegyezni se lehetett könnyű. Honnan tudsz rámutatni a hibáira? És akkor mondta, hogy igazából nagyon egyszerű, hogyha te csak tudsz költeni verset anélkül, hogy gondolkodnál rá róla, én csak megjegyzem ugyanúgy, hogy anélkül, hogy gondolkodnák róla. Milyen van nagy dolog. És akkor ahogy kommunikál Chaitanya Mahaprabhu, akkor ugye kezdi leépíteni lépésről lépésre, lassacskán, napránként ezt a hamis egóját. Van esetleg valami hiba. És akkor elkezdett rámutatni először egy hibára, aztán még egyre, aztán még egyre. És azt írja a Chaitanya Charitamrita és a Chaitanya Bhagavat is, hogy így elállt a lélegzet a panditnak, hogy így, hogy nem tudta, hogy most mit mondjon. Nem értette, hogy honnan tudott rámutatni ezekre a hibákra, és amit nem értett még, hogy ő hogy nem tud erre válaszolni. Mert eddig az volt mindig, hogy ha valaki vitázott vele, akkor egyből jött a válasz, hogy mit kell mondani. És akkor nem jött a válasz. Próbálta, nem jött, és nagyon bután nézett ki ott a kellős közepén. Annyira, hogy Chaitanya Mahaprabhunak a diákjai, akkor elkezdték kinevetni. És Chaitanya Mahaprabhu látta, hogy ez túl sok lesznek, és leintette a diákot, hogy ne nevessétek ki. Ugye ez még egy, hogy ne legyen túl erős a dózis. Tehát, hogy amikor valaki prédikál, akkor nagyon fontos, hogy ugye mi prédikálunk, mi segíteni akarunk az embereknek. És nagyon fontos, hogy a Krishna tudatot megfelelő dózisba kell adagolni, hogy az hatékony legyen. Tehát, hogy a hatóanyag tartalomnak megfelelőnek kell lenni. Mert ha túl sok, akkor lehet, hogy problémát okoz. Hogyha túl kevés, akkor nem lesz elég, nem lesz elég hatásos. És akkor Chaitanya Mahaprabhu kicsit leintett őket, ne nevessétek ki. És végül legyőzte a panditot, és a pandit nagyon nagy zavarba volt. Nem tudta, hogy miért szenvedett feleséget, hogy sértést követett el Saraswati-nő ellen. És amikor készült volna lefeküdni, akkor imádkozott a Saraswati Devihez. És Saraswati Devi, amikor aludt, megjelent álmában, és mondta neki, hogy igazából azért szenvedtél vereséget, mert Chaitanya Mahaprabhu az én uram volt, aki legyőzött téged, és én nem tudok az ő jelenlétében vitatkozni. És szóltalanul, ugyanúgy, ahogy az Úr Brahma, az Úr Shiva, mindenki zavarban van a legfelsőbb Úr jelenlétében, ugyanúgy én zavarban vagyok, és nem tudtam mondani egy szót se. Ezért te se tudtál mondani egy szót se. Ezért az a javaslatom, hogy vegyél menedéket az ő lótuszlábánál, és csak szolgáld őt. És amikor hallotta ezt a utasítás Saraswati anyától, akkor másnap hajnalban akkor elment Chaitanya Mahaprabhuhoz, és meghódolt előtte. És meghódolt a lótusz lábainál. Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes, hogy bánt vele Chaitanya Mahaprabhu. Vagy van egy másik történet, ugye Sarvabhauma Bhattacharyának a története. Sarvabhauma Bhattacharya nagyon nagy logikatudós, a Majavád, a fő lelki tanítómester, fő guru egész Indiában, ő volt a királynak, Pratapar úrra, Maharajnak a lelki tanítómestere, egy idős személy, ő volt Nilámbara Csakravartinak a kortársa, Sri Chaitanya Mahaprabhu nagyapjának a kortársa. És akkor Sarvabhauma Bhattacharya látta Sri Chaitanya Mahaprabhut, mint egy fiatal szannyászit, akkor gondolta, hogy neki képzésre van szüksége. Itt van egy fiatal szannyászi, hány éves volt körülbelül? 24 éves volt, amikor szannyászt vett. Hát ez nagyon nagy kihívás, ilyen fiatalon szannyászt venni. Egyetlen esélye arra, hogy ezt meg is tudja tartani, hogy én tanítom a Vedanta filozófiára. És akkor mondta neki, hogy akkor fogja ő tanítani, mert erre lesz szüksége. És hogyan viselkedett Sri Chaitanya Mahaprabhu? Mondta, hogy jó, hát én egy nagyon ostoga szannyász vagyok. Igazából nem gondoltam át ezt a szannyász dolgot. Igazából nem gondoltam teljesen bele, hogy ez most jó lesz nekem. Kicsit szentimentális voltam. De az az esélyem, hogyha te fogsz tanítani engem, akkor én igazából tudok egy nagyon fix, nagyon paka szannyászi lenni. És akkor egy héten keresztül hallgatta a Vedanta filozófiát Sarvabhauma Bhattacharyától. És akkor Sarvabhauma Bhattacharya kicsit csodálkozott, hogy nem kérdez semmit, látja, hogy érti. És akkor megkérdezte tőle, hogy most mi a helyzet, nem kérdezel semmit, egy hétig itt beszélek neked. És akkor mondta neki Chaitanya Mahaprabhu, hogy a verseknek a jelentését tökéletesen értem, azok világosabbak, mint olyan világosak, mint a nap. De a te magyarázataid igazából csak elfedik ezt a napot, és akkor teljesen befedik, és elfedik az igazi jelentését. Mm-hmm. És akkor Sarvabhauma Bhattacharya, ugye ez kicsit azért úgy, ez is egy góvon dolog, hogy a verseket értem, de amit te mondasz, hogy seféle se felkedhet, hogy semmi közel, tehát hogy köszönöm, viszont van nincs az eredeti témával. És akkor Sarvabhauma Bhattacharya így egóból mondta neki, hogy ha te jobban tudod magyarázni, akkor magyarázd meg te. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu elkezdte magyarázni a Vedanta szútrát. És akkor Sarvabhauma Bhattacharya értette, hogy nem akárkivel áll szemben. Ilyen magyarázatokat nem tud adni más. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu visszaadta a labdát. De te is nagy tudós vagy, kérlek, magyarázd tovább ezt az Átmaráma verset, mert ez az Átmaráma vers, ez magyarázza meg a felszabadult lelkeknek a helyzetét. Kérlek, adj ehhez magyarázatot. És Sarvabhauma Bhattacharya azt hiszem 9 különböző magyarázatot adott a Átmaráma verset, mondott, hogy oké, itt az esélyem, itt a visszavágó, most visszaadom. És akkor 9féleképpen megmagyarázt ugyanezt a verset. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu mondta, nagyon-nagyon jó, de vannak benne hiányosságok. És akkor megint mondta, hogy jó, akkor magyarázd meg te. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu akkor tudott, aztán 61 különféle magyarázatot ad az Átmaráma vershez. És ugye ez teljes káva. Tehát, hogy ekkor értett a Sarvabhauma Bhattacharya, hogy nem közönséges emberrel áll szemben. Gopinát Ácsárja, az ő sógora mondta neki, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu az istenségek felsőbb személyisége, de nem hitte el. De mikor hallotta ezt a magyarázatot, akkor elfogadta, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu az istenségek felsőbb személyisége. És akkor meghódolt előtte. És akkor nagyon-nagyon lelkes lett Sarvabhauma Bhattacharya. És olyan változás ment végbe Sarvabhauma Bhattacharyán, hogy a körülötte lévők nem értették, hogy mi történik. Ez a kimért tudós, aki mindig nagyon komoly volt, és nagyon sásztrikus, most életi a szemnevet, hemperg a földön, tehát, hogy egyáltalán... És nem illet hozzá ez a viselkedés. Tehát Sri Chaitanya Mahaprabhu nagyon-nagyon pontosan bánik emberekkel. Vagy vegyük Jagannak és Madánynak az esetét. Megsértették az Úr Nityánandát, és hogyan reagált erre Sri Chaitanya Mahaprabhu?
Hát megölni.
Ugye jött És akkor befenyítette őket. Itt a csakrám, most foglak benneteket megölni azon nyomban. És hogyha Sri Nityananda Prabhu nem lép közbe, akkor lehetne találgatni, hogy akkor mi történt volna. De ez a beijesztés, ez Jagannak és Madának szólt, hogy figyeljetek, hogy itt ennek vége kell, hogy legyen. Megöllek benneteket, hogyha ennek nem vettek véget. És akkor Sri Nityananda Prabhu közreműködésével akkor megkapták az Isten iránti szeretetet, mindent megkaptak. De ugye Madály volt az, aki megsértette az Úr Nityánandát. És Madály még mindig lelkiismeret furdalása volt, hogy mit csináljak én most, megsértettelek Uram, te vagy az imádatomnak a tárgya meg, és megközelítette az Úr Nityánandát, hogy hogyan tudnám ezt jóvá tenni. És akkor mondta az Úr Nityánanda, hogy igazából nem kell jóvá tenned, mert igazából te hozzám tartozol, mindig ez csak keftelés volt. De mondta a Madály, hogy én nagyon nagy lelkiismeret furdalást érzek. És akkor mondta neki az Úr Nityánanda, hogy igen, te sok bűnt elkövettél Navadvipnak a lakói ellen, és akkor csináld azt, hogy csinálj egy gátat, és ott, amikor valaki lejön ahhoz a gáthoz fürödni, vagy most, akkor segíts nekik, és szolgáld Navadvipnak a lakóit. És ez a hangulat, ez a bűnbánatnak a hangulat ott volt Madályban, hogy ő szerette volna kijavítani ezeket a hibáit, amit csinált. És nekünk is, amikor részt veszünk a Sri Chaitanya Mahaprabhu Sankirtan mozgalmába, akkor próbáljuk megközelíteni az embereket. És próbáljuk szolgálni őket azáltal, hogy próbálunk nekik könyveket adni, próbáljuk adni nekik a szemnevet, próbálunk nekik praszádamot adni. Mert mi annyi bűnt elkövettünk emberek ellen, nem is tudjuk, hogy hány ember ellen. És amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu lefoglal bennünket a Sankirtan mozgalomban, akkor lefoglalhatjuk ezt a tendenciát, hogy akkor hogy kapunk bűnbocsánatot, hogy akkor a lelkiismeretünket tisztítjuk azáltal, hogy most mi szolgáljuk azokat az embereket, akik ellen korábban bűnöket követtünk el. És amikor valaki ebben a hangulatban van, bánja azt, amit csinált, és próbál menedéket venni a Srimad Bhágavatamnál, akkor jön a következő szint, amit úgy hívnak, hogy Isten. Ez a vers, Trinála Piszuni Csina Taroriva Szeristana Amáni Návádani Kirtani Eszadáhari. Gyanyunk alázatosabbak, mint egy fűszál, türelmesebbek, mint egy fa. Adjunk meg minden tiszteletet másoknak, és ne várjunk el semmilyen tiszteletet magunknak. Amikor az elmúlt ilyen állapotba kerül, mindig tudjuk énekelni Krisnának a szent nevét. És ezen a ponton, amikor valaki alázatos tud lenni, a hangulat, amiben gyakoroljuk a szadanánkat, ez a függés, hogy amit ad Krisna, akkor az megfelel. Megfelel nekem azért, mert ő adta. És Haridászt akkor egy nagyon jó példa erre a hangulatra, hogy ő hogy függött az Úr Csétanyán, hogy függött a szent néven. Amikor elfogták a kazinok az emberei, hogy most nagyon sok bejelentés érkezett, feljelentés érkezettek arra, hogy énekli a szent nevet egy muzulmán ember, akkor a kazi mondta neki, hogy miért nem állítod le, én nem akarlak téged bántani, nem akarlak téged megbüntetni. Nagyon egyszerű a megoldás, csak hagyd ebbe azt a dolgot. Ne énekel többé a szent nevet, és elengednek, és mindenki békés lesz. És Haridász akkor mondta, hogy én nem tudom most megállítani. A nyelvem csak énekli a szent nevet, nagyon ragaszkodok a szent név énekléséhez, hogyha megölsz, akkor se fogom abba hagyni a szent névnek az éneklését. És akkor a kazi mondta, jó, hogyha nem tágítasz, akkor megkapod a büntetésemet. És akkor 22 piac téren próbálták megverni Haridászt akkor. És ugye 22 piac téren az azt jelenti, hogy kiálltak a katonák két oldalt egy piac téren, és vezették Haridászt akut közöttük, és minden katona rávágott a botjával. És általában, ugye azért vitték a piaszterekre, miért vitték a piaszterekre? Ugye, mert ott rengeteg ember volt. És akkor 22 piac tér, hogy akkor megmutassák mindenkinek, de általában a harmadik, negyediknél már mindegyik személy, akivel ezt csinálták, meghalt. És akkor vitték Haridásra az egyikre, a másodikra, a ötödikre, a tizedikre, a tizenötödikre, a huszadikra, és amikor már a 22-nél voltak, akkor a katonák elkezdtek kibukni, elfáradni, hogy ez már munkaidőn túl van. Teljesen ki vagyunk fáradva. És nem van meg, semmi baj nincsen. Ugye Haridászt akkor csak függött Krisnán, és nem is csak függött Krisnán, hanem imádkozott azokért a katonákért, akik bántalmazták őt. És nem történt semmi. Nem fájt neki, nem lett fáradtabb, nem, semmi baj nem történt. És volt egy nagyon érdekes epizódus, amikor Sri Chaitanya Mahaprakás alkalmával beszélt a baktáknak arról, hogy hogyan védte meg őket. Amikor Haridász Thakurra került a sor, Haridász Thakurt emlékeztette, emlékszel Haridász, amikor téged 22 piac téren megvertek? És mondta Haridász Thakur, hogy igen, emlékszem. És mit éreztél közben, miközben vertek téged? És mondta Haridász Thakur, hogy én egyáltalán nem éreztem. Éreztél fájdalmat, nem éreztem semmi fájdalmat. És akkor tudod, hogy miért nem éreztél? Mondta, hogy nem tudom, uram. Mondta, hogy amikor te tapasztaltad ezt a atrocitást, akkor én azonnal hívtam a Sudarshan csakrámat, hogy végezzen ezekkel a gonosztevőkkel. De mivel te folyamatosan imádkoztál ezekért a gonosztevőkért, ezekért a katonákért, akkor a Sudarshan csakrám nem tudott cselekedni. Teljesen cselekvésképtelen lett, lefagyott a szoftver, nem ment tovább a Sudarshan csakra, és nem tudtam megölni őket azért, mert te imádkoztál értük. És ezért azt csináltam, hogy én fogadtam el ezeket az ütéseket, hogy téged megvédjelek, és hogyha akarod látni, akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu levette a csadarját, és akkor így megmutatta mindenkinek, és ott voltak rajta az ütésnyomok, hogy ő személyesen elfogadta azokat az ütéseket, amiket a muzulmán katonák Haridász Thakurnak szántak. És amikor Haridász Thakur ezt hallotta, akkor teljesen extázisbe esett és elájult. És tapasztalt, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhu milyen belsőségesen viszonyított vele. Ő csak függött az Úron, és az Úr Chaitanya mindent megtett, ami tőle telt, ami ugye mindent meg tud csinálni, hogy megvédelmezze a baktáját. És ezen a szinten, amikor valaki függ Krisnán, akkor úgy gondolkodik, hogy amit, Uram, amit te adsz nekem, akár kellemes, akár kellemetlen, az nekem jó, azért mert te adod. És ugyanúgy megköszöni a kellemest, és a kellemetlent. És amikor mi meg tudjuk köszönni ugyanúgy a kellemes dolgokat, mint a kellemetleneket, akkor mindig tudjuk énekelni a Szent Nevet. Mert miért nem tudjuk énekelni a Szent Nevet? Mert ki vagyunk bukva, hogyha valami nem úgy történik, ahogy mi akarjuk. Vagy akarunk valamit, hogy boldogok legyünk által, aminek nincs látszólag, nincs kapcsolat a Krisnával. De amikor ugyanúgy meg tudjuk köszönni a kellemeset és a kellemetlent, mert tudjuk, hogy ez Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Krisna adja nekünk, akkor természetesen mindig tudjuk énekelni Szent Nevet. Ezt tanítja Sri Chaitanya Mahaprabhu ebből a versből. Még van 2 percen. A maradék pár verset belesűrítem, amennyire lehet. Ugye a következő vers, Nandanam Najanam Nasundarim Kavitam Vajjagadisha Kame Mamajani Janmari Ishvari Bhavatad Bhakti Rahaitu Gitvai. Ez arról szól, hogy amikor valaki ebben a hangulatban van, akkor mindig tudja érezni a szennének az ízét. És olyan intenzív ez az íz, hogy akkor Nadanam nem kell semmi vagyon, Najanam nem kell a követők, Nasundarim nem kell az ellentétes nem társaság, a Kavitam nincs szükség világi tudásra, mert olyan nagy íz származik a szennév énekléséből, hogy semmi másra nincs szükség. És ezen a ponton a hangulata a szadanának az íz tapasztalása. És akkor az íz vezeti a gyakorlót arra, hogy merre menjen. Ahol van íz, akkor arra megy, mert az íz lesz a vezető. Utána a következő szinten a elmerülés, a ragaszkodás, bába szintjén a sírás. Mert ahhoz, hogy valaki lássa szemtől-szembe Krisnát, akkor kell sírni. Krisna nem fog addig jönni hozzánk, amíg nem sírunk utána. Tudunk sírni most is. Az egyetlen egy probléma, hogy még nem Krisna után sírunk. Amikor tudunk sírni Krisna után, akkor fog jönni Krisna, addig nem fog jönni. És akkor a bába szinten a szadana, hogy sírni Krisna után, mert akkor valaki látja bent Krisnát a szívében, de Krisna nem féltétlenül látja kívül. De amikor valaki sír Krisna után, akkor fog jönni Krisna. És így Sri Chaitanya Mahaprabhu lépésről lépésre tanít bennünket arra, hogy hogyan kell gyakorolnunk a lelki életet, hogyan kell menedéket venni a személy éneklésénél, hogyan kell menedéket venni a transzcendentális tudásnál. És itt van a mai napot használhatjuk arra, hogy mi is próbáljunk menedéket venni Sri Chaitanya Mahaprabhunál. Ez az emlékezés, ez nagyon-nagyon potenciális. Hogyha valaki emlékezik Krisnára, akkor minden nehézségtől meg tud szabadulni. Amikor Haridász Thakur imádkozik Sri Chaitanya Mahaprabhuhoz, mondja, hogy én nagyon elesett vagyok, mert nem tudok emlékezni rád. Hogyha bárki, még egy legkisebb hangya is emlékezik rád, akkor te meg fogod őt védeni. Tehát a Krisnára való emlékezésnek az a hatás, hogyha mi emlékezünk Krisnára, akkor Krisna is fog emlékezni ránk. És akkor hoz néhány példát. Amikor Draupadi emlékezett rád, amikor a gyülekezetben le akarták vetkőztetni, akkor amikor emlékezett rád, akkor te behatoltál a száriába, és meghosszabbítottad a száriát. És ez a rá való emlékezésnek a hatása. Amikor Prahládot próbálták megölni a démonok sokféleképpen, Prahlád nem csinált más, csak emlékezett rád, és a fegyvereik hatástalanok voltak. És amikor Yudhisthira Maharaj bajba került az erdőbe, mert Durvasa Muni eljött hozzá látogatóba azután, hogy már evett Draupadi, akkor ő emlékezett rád, és megmentetted ebből a veszélyes helyzetből. És ez a legfontosabb dolog, amit nekünk meg kell tanulni, a Krisnára való emlékezés. Smartavyam satatam vishnus, vismartavyuna jatucit, sarvavidni szédaszjur étajoréva kinkara. Hogyha valaki, mindig emlékezünk az Úr Krisnára, és soha ne felejtsük el őt az összes szentírásnak, ez az egy mondani valója van, hogy emlékezünk az Úrra, és soha ne felejtsük el őt. És Sri Chaitanya Mahaprabhu eljött azért, hogy tanítson bennünket arra, hogy hogyan emlékezzünk az Úr Chaitanya. Tanított bennünket arra, hogy hogyan emlékezzünk az Úr Krisnára. Tanított bennünket, hogy hogyan kell gyakorolni a lelki életet. Tanított bennünket arra, hogy hogyan kell prédikálni. És a életének a végén tanított bennünket arra, hogy hogyan kell elmerülni a Krisna tudatban. És amikor mi csak követjük Sri Chaitanya Mahaprabhunak a nyomdokait, akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu megszületik a mi szívünkben is. Hogyha emlékezünk rá, akkor ott lesz a szívünkben, és akkor mindig velünk lesz. Ez a Sri Chaitanya Charitamritának az üzenete, hogy csak vegyünk menedéket Sri Chaitanya Mahaprabhunál, és akkor minden könnyű lesz, semmi se lesz nehéz. És ez a üzenete a mai napnak, hogy csak vegyünk nála menedéket. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Van esetleg kérdésekre van idő?
Egy
kérdésre van idő.
Én azt szeretném kérdezni, hogy az alapján, amiket elmondtál, mondhatjuk-e azt, hogy Sri Krishna és Sri Chaitanya között az egy különbség, hogy míg Sri Krishna meghagyja az élőlénynek a szabad akaratot, és az az egyetlen vagyon az egyéni életnek, addig Sri Chaitanya feladja ezt tulajdonképpen, és úgymond ráerőlteti az Isten szeretete valamiképpen elvívve az egyének a szabad akarát, tehát azok a történetek, amiket elmondtál, mint hogyha ezt tükröznék, hogy jól látom.
Elveszi a szabad...
Két élet alatt, vagy három élet alatt, de előbb-utóbb. Igen.
Tehát, hogy el lesz végül a szabad akaratunk,
igen,
és robotokként visszamegyünk a lelkében.
Az úgy nyitja
rendet,
nem is tudjuk.
Oh. Elveszi el a szabad akaratot Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ugye, hogyha nézzük azt, hogy
Ugye mi a lényege a prédikálásának? Hogy adni ezt a viszonzást, ezt a szeretetteli viszonzást a Bhakta és Krishna között. Ez a szeretetteli viszonzás működik-e akkor, hogyha ez kényszerítve van?
Nem.
Lehet-e valakit kényszeríteni arra, hogy szeressen valakit?
Nem.
Mindenkinek ez a vélemény? Nem lehet kényszeríteni a szeretetet?
Szeretettel.
Szeretettel lehet kényszeríteni a szeretetet.
Hát azért itt is megvoltak a trükkök, nem? Tehát, hogy a büszke emberhez hogy viszonyult, hogy kereste meg, hogy ne üssön túl nagyot, ne rúgjon túl nagyot belé. Tehát azért valamiféle, ha nem olyan értelemben vett kényszerítés, hogy hogy az erő alkalmazása, de valamiképpen mégiscsak megfogta őket.
Gyerekilógatás az
alkalom. Mit csinált igazából Sri Chaitanya Mahaprabhu? Elvette a szabad akaratot, vagy nem vette el?
A hamisegót vette el, nem a szabad akaratot.
Hamisegót elvette. Ugye mi az, amit elvesz Sri Chaitanya Mahaprabhu? És mi az, amit nálunk is elvesz, vagy folyamatban van, hogy elvegye? Az akadályokat, a félreértéseket. Ugye miért akarunk itt lenni az anyagi világban? Miért gondoljuk, hogy én vagyok a világ közepe? Miért gondoljuk, hogy hát nem kéne meghódolni Krisnának, mert Krisna majd kihasznál engem?
Tudatlanság.
A félreértések miatt. És Sri Chaitanya Mahaprabhu nagyon szakértő abban, hogy hogy kell ezeket a félreértéseket ugye lefejteni rólunk. És amikor ott vagyunk a félreértések nélkül, akkor csak természetesen vonzódunk Krisnához. Tehát, hogy ez a félreértések akadályozzák, mert Krisna mindenkit vonzó. És amikor ezek a félreértések nincsenek ott köztünk és Krisna között, akkor csak természetesen működik a kémia. Akkor természetesen Krisna vonza a feltételekhez kötött lelket. Ez természetes. És szabad akaratból történik, és ami miatt mi azt gondoljuk, Krisna nem beszél a szabad akaratot. Nem elveszél a félreértéseinket. És hogyha valaki nagyon-nagyon akar, lehet, hogy engedi egy kicsit, valameddig, de hogyha nézzük Krisna szempontjából, ami nekünk egy élet, két élet, egy teremtés, ugye neki egy teremtés, egy lélegzetvétel. Most egy lélegzetvétel ide, oda. Ez nekünk sok időnek tűnik, tehát hogy az a 311 trillió év azért nekünk azért jelent valamit. De az ő szempontjából most egyet lélegez, vagy kettőt, az ő szempontjából nem olyan nagy dolog. De amikor el vannak ezek a félreértések tisztázva, akkor rájövünk, hogy igazából mi őt akarjuk. Mi Krisnát akarjuk, mert mit csinál mindenki itt az anyagi világban? Keresi azt a boldogságot, amit Krisnával tapasztalt, Krisna nélkül. És mit csinálunk? Próbáljuk Krisnát behelyettesíteni valaki mással. A házasság miről szól? Próbáljuk Krisnát behelyettesíteni valaki mással. A barátság miről szól? Próbáljuk Krisnát behelyettesíteni valaki mással. De van egy rossz hír. Krisnát senki nem tudja helyettesíteni. És miért van frusztráció? Mert kiderül, hogy az a személy, akitől én vártam azt, hogy ugyanazt csinálja, ugyanazt a boldogságot adja, mint Krisna adott nekem korábban, nem tudja adni. Nem fogja. Egy parányi élőlény nem tudja Krisnát helyettesíteni. És amikor ezek a félreértések így lassan-lassan így kitisztázódnak, ki mennyit ficánkol, mennyi idő alatt, akkor természetesen akkor felébred. Mert ez a szeretet, ez ott van a szívünkben. Csak be van fedve ezekkel a félreértésekkel. És amikor természetesen felébred, akkor a lélek vonzódik Krisnához. És ez egy természetes dolog, nem természetellenes. Az, hogy itt próbáljuk ezt tapasztalni a
az anyagi világban az egy természetellenes dolog. Tehát, hogy nem veszi el a szabad akaratot, de elveszi a félreértéseinket. És nagyon, nagyon pontosan tudja, hogy mivel, hogy kell bánni. Nagyon pontosan. És bármelyik félreértés, amit tapasztalhatunk, a szahadzsák félreértése, az impersonalisták félreértése, a materisták félreértése, a gyakorló bakták félreértései, akkor minden ennek a háromnak a félreértéséből adódik. És akkor Sicsit anyám apró nagyon pontosan tudja ezt adagolni. És az események, amik velünk történnek az életünkben, azok pontosan ezek, hogy akkor adagolja nekünk a gyógyszert. Kívülről, belülről. Tehát, hogy tudja, hogy mit csinál. Pontosan tudja. De a szabad akaratot nem veszi el. Akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Kívánom mindenkinek, hogy tudjon ezen a mai kedvező napon emlékezni Sicsit Chaitanya Mahaprabhura, minél többet. Sisi Dayanitai Jai Gauranga Ki
Jai,
Sri Gaur Puri Mahamahot Sava Ki
Jai,
Sri Prabhupada Ki
Jai,
Dayanitai Gaura Puri
Jai,
egy pillanatra, hogy még kicsit a figyelmeteket kérhetnénk. Nagyon szépen köszönjük Lila Suka Prabhunak ezt a csodálatos leckét. Sisi Dayanitai Jai Gauranga Ki
Jai.
Kedves bakták, akarok milyen információt mondani. Először is szeretettel köszöntünk minden kedves bakták. Az idei Otthoni Fesztiválon Budapesten. Minden központból ide érkezett hozzánk és budapesti baktákat egyaránt. Az abiség fog következni, de addig még előkészülnek apró részletekkel a pudzserik, addig szeretnék mondani pár információt. A szülőknek tudom, a gyerekeknek, tehát a szülős gyerekeknek, a gyerekeknek tudom biztosítani a gyerekjátszóba a gyerekvigyázást. Tehát, hogyha úgy érzik nekik az könnyebbségben, akkor ezt nyugodtan igénybe tudják venni. Akkor ezen kívül szeretném mondani azt a dolgot, hogy lesz majd a harinám, ugye most úgy lesz a program, hogy lesz az abhishek 10.30-tól 11.30-ig, aztán a bakták elismerése lesz, majd arra megkérném a baktákat, hogy legyetek kedvesek azon is maradni, a bakták dicsőítése. A bakták dicsőítése az nagyon potenciális, tisztító hatással bír a szívre, az csökkenti a fiszánkolási időt, és érdemes hallgatni, ahogyan baktákat elismerik. Szóval kérlek titeket, hogyha aki tud, akkor az legyetek kedvesek maradni itt a templom szobában. És aztán a bakták elismerése után 12 óra 15-kor fogunk indulni a harinámra. És arra szeretném megkérni a kedves baktákat, hogy a recepción tudnak jelentkezni, akinek van autója, és akkor föl tudná írni a nevet, és akkor még, hogy ott esetleg hány szabad hely van, akkor az segítség lenne a szervezésnél. Valószínűleg nem tudunk mindenkinek majd biztosítani helyet a buszban vagy az autóban, tehát majd tömegközlekedéssel is kell menni. Lehet, hogy inkább megkérjük majd a budapesti baktákat, hogy ők használják ezt, a vidékiek jobban tájékozatlanak esetleg a budapesti közlekedése, vagy nincs jegyük, bérletük. Szóval ebben kérném a segítségeteket. Még egy fontos dolog, hogy készülünk nagyon szép lakomával. Elnézést kérünk mindenkitől, hogy a Nityananda Trayodasi alkalmával esetleg kicsit kevesebb prasszádom készült. Most rendkívüli fíztel lakomával bőségesen készülünk, hogy biztos, hogy ne lehessen galiba, akárhány bakta érkezik hozzánk. Úgyhogy elképzelhető ugye a nagy tumultus, ezért most szeretnénk kérni egész nap folyamán a recepción megkapható a lakomára a jegy. És nagyon különleges preparációkat készítenek, most lent Puspa Ván Mataji, a pécsi híres mesterszakás vezetésével a konyhás bakták, úgyhogy biztos érdemes majd megvárni a bőjtnek a megtörésének az időpontját. És akkor úgy tervezzük a prasszádamot, hogy rögtön tudjon elkezdődni, ugye 17 óra 41-kor lehet megtörni a bőjtöt, és 17 óra 15-kor elkezdődik akkor hogy leülünk, és akkor az elég, ugye az valamennyire időigényes, és akkor a mantrának az elmondása, stb. Hogy pont amikor az befejeződik, akkor elérkezzünk a 17 óra 41 perchez, hogy a legjobb idő kihasználtsággal, mondjuk a vidékre még el akarnak utazni vissza, távolról érkeztek hozzánk Debrecenből, Kisnövölgyből bakták, akkor ők is ne tud és érjenek haza. Ezért azt szeretném megkérni, hogy több turnusban fogunk tudni sajnos csak prasádomot tisztelni, hogy legelőször, természetesen az első turnusban is be fognak férni még más bakták, mert nem egyszerre nem annyian nincsenek a vidékiek, hogy megteljen, de a kisnevölgyi és vidéki baktáknak adjuk az elsőséget, legyetek kedvesek. Egyúttal meg szeretném kérni a kisnevölgyi és vidéki baktákat, hogy viszont gyertek időben oda előre, hogy azzal is tudjon történni a dolog, hogy ne kelljen rátok várni. És egy ideig próbálunk várni, de egy végtelen ideig nem tudunk, úgyhogy szeretném kérni, akkor nyugodtan, hogyha még áll is a sor már, akkor csak mondjátok, hogy bocsánat, szeretnénk előre menni, és a budapesti vagy más bakták pedig engedjék őket előre, szóval ez egy fontos dolog lenne, és akkor a többi baktától pedig egy kis türelmet kérünk, második turnusban akkor már mindenkinek fogunk tudni prasádokot felszolgálni, és nem kell